Schillinger Zsuzsa fejlesztőpedagógus coach, illetve Kovács Eleonóra funkcionális táplálkozási és hormonegyensúly tanácsadó a vendégeink a mai reggelen. Sziasztok, jó reggelt nektek!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, sziasztok!
Mindenkinek megvan a hangja.
Jó, majd bátrabban, hangosabban is lehetnek, közelebb is lehet majd hajolni a mikrofonhoz.
A témánk a mai napra pedig azt választottuk, hogy hát egy picit a lelki segítőkkel is foglalkozzunk, mert hát nagyon népszerű mostanában akár pszichológushoz, akár coachhoz, akár kinezológushoz, akár bárkihez eljutni. Na de mi van azokkal, akik minket segítenek, támogatnak? Az ő lelki egészségükkel mi a helyzetük, hogy állnak?
Egy picit akár ki is tágíthatnánk ezt a kört, mert hogy most kimondottan azokat soroltad fel, akik az önismeretben, vagy egyfajta tudatosságban, fejlődésben kísérnek minket, de a segítő szakmák azért ennél jóval tágabbak. Tehát, hogyha picit így belegondolunk, hogy hány ember foglalkozik emberekkel, és hogy mondjuk vannak kimondottan olyan szakmák, ahol mindennapos az ember-emberrel kommunikáció.
Tehát akkor ügyfélszolgálaton akár, ülő, vagy HR-es,
vagy akár egy pedagógus, vagy akár egy
nővérke. Rádiós műsorvezető, mi is emberekkel beszélgetünk,
akár egy rádiós műsorvezető.
Attilára ráférne némi kis tréning.
Szóval igazából azt gondolom, hogy ez egy nagyon tág kör, de ugye vannak emberek, akiknek az életük vagy a munkaidejük jelentős része az azzal töltődik ki, hogy kommunikálnak emberekkel, gyerekekkel kommunikálnak, ami hát megterhelő, hiszen folyamatos probléma megoldás. Tehát gyakorlatilag nekik az egész napjuk abból áll, hogy más emberek problémájával találkoznak, vagy más emberek problémáját kell megoldaniuk. És ugye ez azért egy megterhelő, folyamatos stresszt jelent nekik.
Na, és akkor ők kapnak valamiféle támogatást, valami mentori segítséget, vagy ők így saját maguk evickélnek ebben az életben, és próbálják magukat valamennyire függetleníteni azoktól, meg azoktól a történetektől, amikkel ők találkoznak?
Tudomásom szerint a legtöbb ember nem kap a képzése során ilyet, kivéve talán a pszichológusok, illetve az olyan segítő szakmák, mondjuk egy lelki gondozó, vagy egy mentálhigiénész szakember, ők a képzésük során is kapnak segítséget, de hogyha kevésbé a pszichológia szak felé nézzük a segítő szakmákat, hanem akár mondjuk egészségügy vagy pedagógia, ott ez az önismereti folyamat nem része a képzésnek. Tehát valójában mindenki maga indul el, vagy egyéni szerveződésben próbál egy-egy intézményi segítséget kérni, akár szupervíziós segítséget, vagy akár valami olyan tréninget, ahol fejlődhet a kollégáknak a lelki egészsége, de ez nem tematikus, vagy nem része a mindennapi életnek. Tehát ilyesfajta folyamatos kísérést nagyon kevesen kapnak.
Van, amikor kényszer szüli ezt a dolgot, nem? Tehát, hogy mondjuk egy pedagógusnak, most csak hirtelen ők jutottak eszembe, ugye vonzó mondjuk a pedagógus szakma, mert hogy szeretne tanítani, szeretne átadni tudást, őt ez érdekli, őt, neki ez kihívás, és tetszik neki. Viszont a kommunikáció, hogy kezelje a gyerekeket, hogy ott megtalálja a közös hangot, mondjuk nem a kedvence, vagy nem az erőssége, de mégis ugye mivel szeretne tanítani, ezért be kell vállalni ezt a fajta dolgot is, hogy ez ezzel jár. Tehát, hogy nem mindig azonosul, vagy egyezik az, hogy én most mennyire jó vagyok a kommunikációban, vagy mennyire szeretek másokkal érintkezni, hanem hogy ez a szakmához jár, amit ő választott. Tehát, hogy egyfajta kényszer, hogy ő neki ezzel kell foglalkoznia. Ilyen helyzetben azért nehezebb a boldogulás, nem? Egy ilyen területen.
Biztos így van, bár azt gondolom, hogy azért egyrészt mindnyájan kommunikálunk.
Valamilyen formában, igen.
Nyilván vagyunk különböző típusú emberek, hogy ez a kommunikáció mennyire komfortos nekünk kis közösségbe vagy nagy közösségbe, de ezek tanulható készségek egyrésztről, másrésztről folyamatosan tapasztalunk, tehát átmegyünk egy olyan folyamaton is, ahol tapasztalatokat gyűjtünk, és hát ezek a tapasztalatok nyilván vihetik az egész folyamatot pozitív irányba, vagy negatív irányba. Nem véletlen, hogy a segítő szakmáknál azért a kiégés, mint fogalom, előbb-utóbb megjelenik az életünkbe, és előbb-utóbb valamilyen formán rákényszerülünk arra, hogy ebben a dologban fejlődjünk, vagy utakat keressünk, hogy hogyan tudunk a magunk jól létével is foglalkozni.
Na de rossz napja mindenkinek lehet, és most nézek Eleonórára, hogy én is volt olyan, Attila biztos meg tudja erősíteni, amikor úgy jöttem be, hogy
hát attól mentsem meg jobb, még egyszer a Jóisten.
Jobb nem hozzászólni, és hát ugye itt bőven kommunikációról van szó, mert hát a rádióban ugye hát muszáj valamit beszélni, meg hát hallatni a hangunkat. Szóval, hogy vannak olyan helyzetek, és akármilyen munkahelyi körülményről beszélek, ugye, hogy több ember dolgozik, több nő pláne, akkor ott azért vannak megoldandó helyzetek. Ugye, Eleonóra?
Igen, úgy gondolom, hogy vannak ezek az öntudatlan folyamatok, amik így a tudatalattit működtetik egy nőben, és ez a hormon egyensúllyal szorosan összefügg. Uh-huh. Egy nő állandóan valamelyik hormon dominanciájába van, és ez teljesen meghatározza azt, hogy ő hogyan viszonyul a külvilághoz, hiszen ugye a három domináns hormon, a tesztoszteron, az ösztrogén és a progeszteron, ezek egymással ellentétes testi-lelki folyamatokat indítanak el. És ha egy tanácsadó vagy egy emberekkel foglalkozó nő nincs tisztába, hogy őt éppen azon a héten mi befolyásolja, és ezt kiárassza az ügyfeleire, a gyerekekre vagy a környezetére, akkor pont átviszi azt a befolyást, ami ő benne is egy diszonanciát okoz. Tehát, hogyha segítő szakmába van, vagy nincs segítő szakmában, hanem egy egyensúlyt akar magába teremteni, akkor fontos, hogy tudja azt, hogy ő rá most éppen a saját belső hormon folyamatában melyik hormon hat.
És ez most csak nőkre vonatkozik? Tehát, hogy a férfiakat nem befolyásolja egyáltalán a hormonrendszerük, meg a nem tudom milyen állapotuk?
Mi az áldozatok?
A ballábbal ők is tudnak kelni. Na!
A férfiaknak is van hormonciklusa.
Köszönöm.
Igen, van hormonciklusa, de hát azért mérhetetlenül egyszerű. A nőkéhez képest mondjuk, mint a talitka és az űrhajó hasonlók megfelelni, ők valóban inkább tudnak áldozatai lenni a nőknek.
Azért mondom.
Igen, a hormon folyamatainak, ha nem tudatos ebben egy nő.
Na de ide azért a férfi tudatossága is kell, mert hogy a nőnél néha elgurul a gyógyszer, oké, de akkor a férfinak is megfelelőképpen szükséges lenne ezt kommunikálni, vagy segíteni ezt a folyamatot.
Kapcsolatokat azért, ugye? Menthet meg, de ha egy férfi rálát arra, hogy a partnere éppen melyik hormon hatás alatt van.
Hiszen... Na jó, de itt munkahelyi körülmény van, bocsánat, azért nem partnerekről beszélünk, tehát ennyire intim azért a helyzet nem sok esetben van, tehát hogy akkor is azért lekövethető, gondolom.
Teljesen.
Munkahelyen is látják, hogy mi a helyzet.
Reggel beérkezik, nehéz feltérképezni. Pontosan mi a probléma, hogy szembesülünk bizonyos eseményekkel, aztán próbáljuk kezelni.
Aj, de jó, hogy most megint középpontba kerültem.
Bizony.
Szóval akkor mind a kettőnek azért ott kell lennie, hogy ezt valahogy tudják kezelni.
Tehát elmondanám, hogy rögtön észreveszi a férfi kollega, ha van benne egy kis tudatosság, hogy a kolléganő melyik hormon hatás alatt van, egy tesztoszteron hatás alatt, nagyon férfiasan viselkedik egy nő, határozottan jön be, feketébe, bordóba, csíkosba van, és utasít mindenkit.
Akkor ez ma van.
Ma is.
Ösztrogén hatás alatt nagyon kedvesen fog bejönni, nagyon csinosan, szépen, ugye, kicsit kacér tekintettel üdvözli a kollégákat.
És ez is ma van.
Igen. És van a tüszőrepedés időszaka, ami hihetetlen ellentétes folyamatokat visz. Ilyenkor egy nőnek minden baj. Ha ránéznek, az a baj, ha nem néznek, az a baj, ha gyors a munka, halad, minden baj. Ez ugye vagy egy órától egy-két napig is eltarthat, és jön a boldog progeszteron korszak, amikor a kolléganő kékbe, zöldbe, barnába érkezik, nyugodt, békés, kiegyensúlyozott, és szociálisan nagyon jól kapcsolódik a munkatársakhoz, és a negyedik fázis a szürke zsákruha, a vonszolódás, amikor nehéz beszélni, amikor nehéz kapcsolódni. És hogyha valaki emberekkel foglalkozik, ezt nem viheti át a terápiába, nem viheti át abba annak az embernek az életébe, akin épp segítenie kell. Ott az énjének, a belső folyamatainak hallgatni kell, de föl kell tudni ismerni, hogy akivel foglalkozik, az épp melyik szakaszában van.
És hát ő is valamilyen szakaszban van, hogyha nő, tehát hogy igen, akkor ezért ez kihívás bőven.
Hát igen, akkor sok szép, buktató van a rendszerben.
Szép dolog nőnek lenni.
De tényleg akkor innentől kezdve most már értem ezt a használatosítást idézőjelesen, tessék, tehát hogy kell, nem működik az olyan egyszerűen.
Igen, igen, igen. Viszont mennyire tudatosak ezzel az egész működéssel a nők és igen, férfiak? Tehát, mert én azt tapasztalom, hogy maguk a nők sem tudatosak abban a folyamattal, ami bennük zajlik. Tehát, hogy nagyon kevés az a réteg, aki ezt tényleg tudatosan látja, pláne az, aki még ezt kezelni is tudja, mert az egy másik szint szerintem.
Hogy igen, hogy hol jön ez a pont, amikor felismeri magában az adott nő, hogy milyen hormonok hatása alatt van éppen, és akkor az, hogy ne nehezteljen a környezetére.
Ahogy a Zsuzsa is mondta, hogy ez tanulható, és tanítani is kellene az anyának a lányát, hogy fölismerje saját magán, és akkor a kiszámíthatatlan kamasz egy kicsit kiszámíthatóbb lesz. Ehhez az kell, hogy az anya ezzel tisztában legyen. Tökéletesen jól tanulható.
De a fiúknak is. Nekem fiaim vannak. Szerintem ők már elég jól látják, hogy mi a helyzet anyával.
De még nem értik.
Nem értik, de azért bennük van. Tehát, hogy szerintem ez nem csak lánynak adható át, hanem a fiúnak is ugyanúgy, mert akkor fogjuk tudni azt a férfi generációt fölnevelni, előállítani, akik figyelmesebb, érzékenyebbek lesznek.
És érdekli is a kamaszokat ez.
Hát őket minden ilyen testi, lelki dolog szerintem érdekli. Bár még nincs ilyen fajta tapasztalatom a gyerekekkel, de ezt feltételezem. Pont a hormonokról beszélgettünk, hogy ugye már így hogyan alakul ki, illetve hát, hogy nem feltétlenül csak a felnőtteket, férfiakat és nőket is érinti, hanem hát ugye bizonyos korban már ez elkezd kialakulni, tehát ott már megbojdul valami. Ugye a kamaszokkal eleve máshogy kell működni, fellépni, és akkor ide már bejön a hormonrendszer. Tehát, hogy amiatt is megborulnak a kamaszok, mondjuk a fiúkat is érinti, nem? Tehát ott is azért elkezdődik a férfias hormonoknak az erősödése, gondolom én.
Úgy gondolom, hogy a lányokat jobban.
Már megint
mert ott
itt
ellentétes
tartunk.
Hormonok emelkednek periódikusan. És van egy olyan időszak, amikor a szülő vagy a nevelő nem is gondol rá, hogy az emelkedő ellentétes hormonok okoznak viselkedési problémákat, hiszen a tesztoszteron hatására a fiúk egyértelműen kicsit agresszívebbek lesznek, mint a kutyakölykök. De egy lánynál, ha ez megemelkedik, akkor rá fogják mondani, hogy ő egy agresszív lány.
Ha ő vagy nála akaratos, mondjuk, nem?
Igen, igen. Két hét múlva az ösztrogén emelkedik, akkor ő elkezd kihívó ruhákba járni. Két hét múlva a progeszteron, akkor pedig egy ilyen kicsit visszahúzódó lesz, a következő két hétben meg depresszív. És hogyha nem ismeri föl a szülő, vagy a nevelő, hogy ő egy hormon, egy fejlődő hormonrendszer hatása alatt van, akkor könnyen megbélyegzik, és ez traumát tud okozni a gyerekbe. A szülő nem érti, hogy 10 éves a gyerek, vagy 8 éves, és miért viselkedik ennyire ellentétesen. A fiúknál ez lineális, tehát látják, ugye ott azért vannak fizikális jelek, amit lehet követni, hogy ő most egy ilyen tesztoszteron emelkedésben van, bár a mai táplálkozás hatására sok fiúnál az ösztrogén előbb emelkedik meg, és akkor ez úgy nyilvánul meg a testalkatban, hogy nőies lesz, széles a csípője, van egy kis pocija, egy kis cicije, és ő mindig az alkalmazkodásra fog törekedni, a tesztoszteronos fiúk pedig esetleg bánthatják. Uh-huh. És ezért érdemes, hogy ne alakuljon ki ebből trauma.
Említetted a táplálkozást.
Igen, a táplálkozás.
Hogy ez minek köszönhetően túl sok chipset esznek, mondjuk, most csak mondtam egy példát.
Mit tartalmaznak ezek mostani élelmiszerek?
Mi az, ami ezt a hatást kiváltja?
Rengeteg nátriumglutamátot, az ízfokozó, és az idegrendszert fogja túl stimulálni, de az nem áll meg, azért stimulálja túl az idegrendszert, hogy a kis tápértékű étel is finom legyen. De ez egy idegességet fog okozni. Uh-huh. És nem áll meg az étkezés után, hanem viszi tovább ezt a hatást. Esetleg iszik egy energiaitalt, amiben foszfor van. Ezt onnan ismerjük föl, hogy már ugye a lába mozog az asztal alatt, a cukor hatására folyamatosan beszél, és jönnek az ösztrogénnel dúsított ételek, a húsok, amit ebbe a korban nagyon sokat esznek a kamaszok, legyen fiú vagy lány, és az égisgátlóval ellátott péksütemények, amik semmit nem fognak engedni lebontani. És így nem tudnak átalakulni a hormonok, nem írja le azt az ívet, ez a hormonfejlődés, ami kellene, és megreked az egyik hormonfázisba, akár a fiú, akár a lány, és annak a dominanciáját fogja hordozni.
Hát, amiket most itt említettél, hát ezeket eszik a, főleg a kamaszok, a gyors éttermi ételeket, stb.
Hát az anyag hat az anyagra, tehát és az anyagon keresztül.
Hogy felnőtt korban milyen hatása van ezeknek? Mert hát, hogy mindenki ugyanazt teszi, gyerekek, felnőttek. Akkor,
hát nem mindenki eszi
hogy
ugyanazt.
Mit tegyek akkor, hogy jó legyen a reggeli műsor, csak ezért kérdezem. Réka is elégedett legyen.
Ha beszélni kell reggel, érdemes cukortartalmú tenni. Ha. Mert cukortól lehet beszélni, ezért beszélnek a cukrot fogyasztók az órán, ezek a gyerekek. Uh-huh. Viszont itt más egy vajas mézes kenyér, uh-huh. vagy egy mákos rétes, és más az, amikor ilyen műtápanyagokat, ezek a kakaós csigák, amik égisgátlóval vannak.
Az mit jelent, hogy égisgátló?
Ne égjen meg a sütés közben.
Ugyan szép fehér, legyen utána.
És szép fehér, igen, vannak ilyen pékségek, ahol ez az alapanyag, mert így nem kell figyelni. Beállítják az automatát, és így sül, nem fog megégni. Aki otthon süt kovászolt kenyeret, vagy sütit, az tudja, hogy egy pillanatra félrefordul, és meg tud égni.
Erről én beszélhetnék.
Igen. Igen, a kovásszal.
Igen.
Meg az égésről is.
Ja, meg az égésről is.
Igen, reggel érdemes ilyen jó minőségű szénhidrátokat nyugodtan be lehet vinni, mert jó, jó, egy kicsit a szeretetet is megemeli, ugye cukor az érdesség, jó kapcsolódás, cukortól jól lehet beszélni, ezt a gyerekek is érzik, és a tanárnénik is az órán.
Ők nem szeretik a szünetben elfogyasztott csokikat, meg egyebeket, mert annak az órán is van akkor hatás. Ezek szerint. Na, viszont említettél egy nagyon fontos, kulcsfontosságú dolgot, ez pedig a trauma, mint szó. Hát ez, ettől úgy írtózunk. Mégis elég sok trauma érhetett bennünket így a megszületéstől, vagy akár már a fogantatástól, hogyha nézzük. Ide akkor tényleg visszavezethető ilyen kommunikációs probléma.
Ez a trauma egy népszerű szó most, de érdemes megkülönböztetni azért kis traumákat, nagy traumákat. Nyilván, amikor a trauma szót használjuk, akkor bármelyikre gondolhatunk, és nem kell feltétlenül a trauma szónál nagy dolgokra gondolni. Nagyon egyszerű helyzetek is okozhatnak, főleg egy pici gyerek életében traumát. Egy kis csecsemő életében az anya hosszabb távolléte is okoz traumát. Uh-huh. Egy megválaszolatlan kérés okozhat traumát, tehát mondjuk egy síró gyereket nem vesznek föl hosszabb ideig. Tehát, hogy nem kell mindjárt egetrengető dolgokra, természeti katasztrófákra vagy háborús helyzetekre gondolni, amikor azt mondjuk, hogy trauma ér egy lelket, egy embert, és igazából nem is tudjuk úgy élni az életünket, hogy ezt elkerüljük. De nagyon sokszor nagyon régi, tényleg csecsemőkori traumák okoznak utána olyan lenyomatokat az emberben, amikor hirtelen helyzetekre, váratlan helyzetekre, ezek aktivizálódnak, beindulnak bennünk, és nem tudjuk, hogy miért reagálunk úgy, ahogy. És ugye akinek a hétköznapja tele van kommunikációs helyzetekkel, az azért gyakrabban belefut abba, hogy megbirizgálják azt a gyenge pontját, amire ezek miatt, a sérülései miatt gyakrabban ugrik, vagy nagyon hamar reagál, esetleg nagyon hevesen reagál. És ugye itt is nagyon fontos az önismeret, hogy az, aki emberekkel foglalkozik, annak muszáj tisztában lennie önmagával, hogy egy adott reakciót felül tudjon írni, egy ilyen ösztönös reakciót, ami egyszerűen egy stressz helyzetben automatikusan beindul.
Hát, és akkor van erre lehetőség, hogy akkor ezeket kezeljük felnőtt korban, vagy egyáltalán nem kell megvárni a felnőtt kort ahhoz, hogyha már látjuk mondjuk a kiskamaszon, hogy egy kicsit meg van borulva, vagy a viselkedésével is probléma van, akkor már ott be lehet avatkozni.
Igen, nagyon fontosak ezek a programok, azok az önismereti folyamatok, amiben a gyerekeket is bele lehet vinni, akár játékosan, dramatikus eszközökkel, különböző szituációs játékokkal, önismereti játékokkal, hiszen mennél több szempontból rá tud látni önmagára, annál jobban tisztában lesz azzal, hogy mire kell figyelni. Akár egyszerű testi reakciók is, hogy megfigyelni a testét, hogyha ő mondjuk dühös lesz, azt hol érzi. Ezt ahányan vagyunk, annyi féleképpen érzékelhetjük. Uh-huh. Van, akinek a gyomra húzódik össze, van, akinek gombóc lesz a torkába, vagy épp szorít a mellkasa, vagy befeszülnek az izmai. Egy kisgyerekben nem is kell a kamaszkort megvárni, már egy egészen kisgyerekben is lehet játékosan tudatosítani ezeket a folyamatokat, és megtanítani neki, hogy amikor az első jeleit érzékeli ennek a stressz reakciónak, akkor próbáljon meg olyan helyzetet teremteni, ahol átgondolhatja a reakcióját. Tehát, hogy megtanítani egy gyereket arra, hogy ilyenkor félrevonuljon, vagy időt kérjen, és egy picit átgondolja, hogy hogyan fog reagálni, és ne azonnal azzal az impulzív reakcióval éljen, amit a stressz provokál benne. De hát ezt felnőttként is gyakran nem tudjuk megtenni. Úgyhogy ez ugyanúgy a felnőtt feladata is, aki eddig ezzel nem foglalkozott, hogy megfigyelje legalább ennyit, hogy megfigyelje önmagát, hogy mik azok a helyzetek, amikor túlreagál valamit. És ezek lesznek azok, amik segítenek minket abba, hogy felismerjük, hogy hol a problémánk. És ha rálátunk, akkor utána már tudunk vele mit kezdeni, vagy legalább tudunk segítséget kérni.
Hát itt egy olyan fokú tudatosságot vélek itt a háttérben, hogy mondjuk egy kiskamasz egy ilyen szinten legyen, hogy tudom én, időt kérjen magának, vagy elvonuljon és rendbe tegye magát. Szóval, hogy azért ez nem egy kis feladat, még felnőttnek sem, nem, hogy egy kiskamasznak. Mennyire nyitottak a segítségre a kamaszok? Mennyire lehet velük így együtt dolgozni, működni?
Azt gondolom, hogy maga a folyamat életen át szóló, tehát ez a tanulás önmagunkról, ez amíg az utolsó lélegzetünket nem vesszük, addig jelen van az életünkbe. Ezért fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy ezt már gyerekkorban érdemes elkezdeni. Egyébként a gyerekek nagyon nyitottak rá. A kamaszok csak látszólag olyanok, akiket nehéz megközelíteni. Én azt gondolom, ha megtaláljuk őket egy olyan témával, ami pont ez az önismeret, vagy az, hogy saját magáról beszélhessen. Ők nagyon nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek. Nagyon kevés lehetőségük is van rá, úgyhogy kapva kapnak az ilyen alkalmakon.
Csak a páncélt kell egy kicsit feltörni.
Igen, azt gondolom, hogy egy kamasznál nagyon fontos, hogy partnerként kezeljük őket. Tehát, hogyha úgy szólítom meg, hogy szemmagasságba kommunikálok vele, akkor ő is hajlandó lesz velem kommunikálni.
Micsoda jó kis trükk.
Meg azt akartam még kérdezni, hogy a fiataloknál, vagyis hát a kamaszoknál a normál értelembe vett viselkedésbeli eltérések, amik a hormonváltozásokból fakadnak. Szülőként ezeket hogyan kell kezelni, vagy érdemes kezelni, vagy majd ezt kinövi? Tehát, hogy van egy olyan dolog, amikor ezen átlendül, és akkor belép a felnőtt korba, és akkor egy kicsit már kezelhetőbb lesz, és nem kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, vagy azért érdemes ezekre mind-mind odafigyelni, és valahogy így terelgetni azért annak megfelelően, hogy tudjuk azt, hogy mi miért történik.
Az a legjobb módszer, hogy tudatosítani bennük, főleg egy lányba, hogy melyik hormonfázisában van. Tehát ezt tudatosítani, hogy most egy kicsit idegesebb leszel, mert tesztoszteronba, vagy látod, feketébe öltöztél, vagy következő héten látod, hogy most azért veszel föl ilyen ruhát, vagy azért mész fiú társaságba, mert most az ösztrogéned magasabb. Vagy most azért vagy depresszívebb, vagy azért vagy csendesebb, mert ezek a hormonok leestek. Ne vetíts ki, szeretünk, veled vagyunk hormonhatás, következő héten meg fog változni. A fiúkban ugye gyorsabb a változás. Tehát gyorsabb a változás a tesztoszteron hatására, és ők egy napon belül élik meg azt, amit egy lánygyerek esetleg egy hónap alatt.
Azért azt se lehet egyszerűen viselni.
Nem, mert nem tudják, hogy mi történik bennük. Aha. És a szülőnek az a dolga, hogy megnyugtass, hogy ez egy egészséges dolog, hormonfolyamat, és azt kell neki tudatosítani, hogy most ezen a héten ezt érzi, de arra készüljön, hogy következő héten azt, és ne hozzon végleges döntést. A hormonfolyamatok egy nőben olyan, amikor megszületnek a gyerekek, utána elkezd csendesülni, tehát körülbelül akkor, egészen addig minél fiatalabb, hatalmas csapdosások vannak. Nagyon ellentétes a viselkedés minden héten. A férfinek ezt kell megtanulni, hogy tudja azt, hogy mit várhat melyik héten. Tehát, hogy mikor lesz majd kedves a felesége hozzám, mikor biztos, hogy nem lesz kedves a felesége
hozzám. Ez egy kalandjáték kockázat.
Nagyon színes és érdekes. Igen, minden héten új nő van otthon.
Milyen változatos.
És 70-80 éves nőknél is követhető havi szintű változás.
Tehát végül is ez nem fog függ össze a termékenységgel, mondjuk.
Nem.
Hát megtudtál pár információt róluk,
hát
Attila?
Nem lett egyszerűbb az életem hozzáteszem. Hát még sikerült jobban megbonyolítani. Most már én sem tudom, magam sem tudom, hogy mit gondoljak. De így van, ez jó.
Ne gondolj semmit.
Az jó, addig jó, amíg a férfi nem gondolkozik.
Azt szokták mondani, hogy a nőt nem kell megérteni, nem csak kell szeretni.
Én igaz.
Ennyi elég nekünk. Még akkor is, ha durcásak vagyunk.
Ja, hát itt most három nővel most meg sem megszólalni.
Ez.